Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Születésnap.
Fennállásának 100. évfordulója alkalmából jubileumi koncertet ad hétfőn a Műpában a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Vashegyi György főzeneigazgató, aki november 1-e óta irányítja a zenekart, elmondta, hogy a jubileumi koncerten Bartók Béla kantata profánája, Liszt A-dur zongora versenye és Brahms első szimfóniája csendül majd fel. Somodi Evelin kérdezte Vashegyi Györgyöt.
Említette a sajtótájékoztatón, hogy ön is vezényel majd itt egy művet. Milyen műveket hallhatunk majd konkrétan?
Osztozunk ezen a hangversenynek, a vezénylésén Kovács János karnagyúrral. Ő a koncert első felét fogja vezényelni, Bartók kantáta profánáját és Liszt A-dur zongora versenyét Ránki Dezső közreműködésével. Én a szünet után Brahms első szimfóniáját vállalom. Ennek az a története és az az oka ennek az osztásának, ennek a koncertnek, hogy amikor engem még nem hívtak meg ehhez a zenekarhoz főzeneigazgatónak, tehát még nem lehetett tudni, hogy én leszek már ebben az évadban főzeneigazgató, akkor Kovács János vállalta ennek a koncertnek a vezénylését, arra az esetre, hogyha nem találnak addig főzeneigazgatót, találtak, de hát úgy gondoltam, hogy ez úgy illő, hogy ezek után osztozzunk ezen a koncerten. Nagyon-nagyon sokra tartom Kovács János karnagyurat, szakmailag és emberileg is, és örülök, hogy így vállalja ő a koncert első felének a vezénylését, én pedig Brahmsszal lépek a dobogóra a második félidőben. Szóval azért is érdekes ez a koncert, mert ez a három zeneszerző egyrészt lehetőséget ad a kantáta profana által arra, hogy a Nemzeti Énekkar is bemutatkozzon ezen a hangversenyen, bár ők még nem 100 évesek, de ugyanakkor elválaszthatatlan együttműködő partnerei a Nemzeti Filharmonikusoknak. Másrészt pedig azt hiszem Bartók, Liszt és Brahms, ez a három zeneszerzőt együtt talán tökéletes szimbólumai lehetnek annak, hogy mi is a Nemzeti Filharmonikusok elmúlt 100 évének az arculata, amire nagyon büszkék vagyunk erre a 100 esztendőre, és tele vagyunk lelkesedésre és ötletekkel, hogy a következő 100 évet elkezdjük.
Igen, hát nagyot kell meríteni, azt gondolom, nem egyszerű összeállítani ilyenkor a programot. A próbákkal kapcsolatban még kérdezném, hogy ezek még zajlanak, vagy már minden készen van, hiszen ahogy említette is, már réges-régen úgymond az évad kezdetek akkor megvolt ez a program.
Hát egy ilyen szimfonikus zenekarnak az élete lényegében munkahetekből áll, tehát minden koncertet megelőz 3-4-5 nap próba, attól függ, hogy hogyan jött ki az előző koncertnek, mikor volt. Ennek a koncertnek a 14-én fogjuk kezdeni a próbáját, 14-15, 16-dik, 17-én van a koncert, tehát 3 napot fogunk előtte próbálni. Ez nagyjából egy megszokott menetrend egy ilyen műsornál. Nagyon várom, hogy a Brahms szimfóniát ezzel az együttessel vezényelhessek, egyáltalán, hogy Brahms szimfóniát ezzel az együttessel vezényelhessek, mert ezek a művek nagyon kedvesek számomra.
November óta tölti be a főzeneigazgatói címet. Ebben az időszakban mi az, ami ön számára a legkedvesebb koncert, a legjobb koncertélmény? Akár hogyan emlékszik vissza erre az elmúlt időszakra, és akkor természetesen utána a jövőre tekintve is lenne majd egy hasonló kérdés.
Teljesen váratlanul ért, amikor ez a megtisztelő meghívás érkezett hozzám. Ennek nincs egy esztendeje, tehát egy évvel ezelőtt még nem sejtettem, hogy ilyen megtisztelő megkeresés érkezik hozzám, és ezért én úgy tulajdonképpen hirtelen érkeztem ebben mostani évadban, 22-23-ban, ezt el is mondtam, amikor a zenekar titkos szavazással meghívott erre a pozícióra, akkor elmondtam nekik előtte a szavazás előtt, hogy ebben az évadban én még csak csökkentett mértékben tudok részt venni az együttes életében, részben azért, mert az MMA elnöki tevékenységem az még nem ért véget, tehát 23 novemberében fog véget érni a második elnöki ciklusom, és a MMA elnökségem akkor véglegesen lezárul. Tehát én ebben a szezonban kvázi kisegítettem, és egy-két dologra, amikor tudtam, beugrottam, segítettem a zenekarnak, elsősorban terveztük a jövőt, de minden együttműködésünk, a karácsonyi Bach koncert, a februári Schumann, Mahler, Brahms koncert, óriási élmény volt, és hát mindenképpen szeretném kiemelni a Wertert, Massenet-nek a Werther előadását, mert fantasztikus francia énekesekkel egy koncertszerű Wertert csináltunk, és egy új lemezfelvételt is csináltunk ebből a műből, ami azért hatalmas kihívás, mert azért ez a legnagyobb énekesek és legnagyobb karmesterek előadásában nagyon sok lemezfelvételen hozzáférhető ez a mű. Mi azra törekedtünk, hogy Véronique Jeans és Tassis Christoyannis többek között közreműködésével reményeink szerint egy újfajta és magas színvonalú verziót kínáljunk a zenekedvelőknek a mű bariton verziójából, amely Massenet szerzői szándéka szerint az utolsó verzió.
Visszatérve a koncertre, illetve a jövőre, az említett művek, amiket bemutatnak, mennyiben alakítják akár a következő 100 évét a zenekarnak, hogyha beszélhetünk erről, mennyire jelölik ki akár azt az irányt, amit képviselni szeretnének?
számtalan irányán egy ilyen zenekar előtt, és mindig az abba az irányba érdemesen indulni, ahol legmagasabb színvonalú eredményeket érhetjük el. Nyilvánvalóan én 24-25-ös szezonban fogok Bartók karmesterként hangsúlyosan bemutatkozni ezelőtt az együttes előtt, amelynek hatalmas Bartók hagyományai van a Kocsis Zoltánnak, minden idők egyik legnagyobb Bartók előadójának köszönhetően. Nyilvánvalóan mindenki azt csinálja, azt hozza ide, amit vendégkarmesterek is, én is főzeneigazgatóként azt, amit eddig tudunk az eddig életünkből. Örülök, hogyha a bécsi klasszikus építkezésen keresztül, elsősorban Haydn Mozart műveivel való zenekarépítésen, kisebb létszámú zenekarépítésen keresztül, egymással párhuzamosan működő két zenekaron munkáján keresztül hozni tudok valamit az eddigi szakmai tapasztalataimból. Ez a francia romantikus opera, ez egy olyan irány, ami például most látszik, hogy évekre előre nagyon szép eredményeket várhatunk ettől, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Tele vagyunk ötletekkel, de 24-25-ről beszélgessünk egy kicsit később, azt javaslom.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Ökoséta, erdőfürdő és apiterápia a Vendvidéken. Az Őrség és a Vendvidék hazánk egyik legcsodálatosabb tájegysége, dimbes-dombos tájaival, elszórt apró házaival, hagyományos tevékenységet folytató lakóival. A kettő közül az Őrség az ismertebb és népszerűbb. Ettől alig egy kőhajításra hasonló természeti környezetben találjuk magunkat úgy a Vendvidéken, hogy azt sem érzékeltük, hogy átléptünk egy másik vidékre. Itt található Gyenes Csilla és Galambos Gyula több szempontból különleges és magával ragadó birodalma, a Vadvirág méhes és gyógyító kert. A birtok bemutatását Gyula méhész kezdi, hatalmas lelkesedéssel és tudással beszél először a méhek titkos életéről, majd a téma észrevétlenül vált, a természet és az ember viszonyát fejtegetve. A kaszáló gyümölcsösökről egy tematikus tanösvényt is összeállított Csilla, melyet az Őrségi Nemzeti Parkban pityerszeren lehet bejárni. Az őrségi vendvidéki porták jellegzetes velejárója ez, a hagyományos életmód tipikus, máig megmaradt eleme a kaszáló gyümölcsös. Errefelé a föld nem ad sokat, így a gyümölcsfák közötti területet meghagyták az állattartáshoz elengedhetetlen kaszálónak, kialakítva ezzel egy erre a tájra jellemző, kettős hasznosítású formát. A jóisten patikája ez, a csenddel nyugalommal övezett természet, melyhez organikus ételek, testet, lelket megtisztító séták és szertartások társulnak, igény szerint ökosétával, főzőtanfolyammal, erdőfürdővel. Egybeér itt Magyarország legnyugatibb pontján a múlt és a jelen, és talán a jövő is. A város és a vidék, a hagyományőrzés és a hétköznapi gyakorlat. Mindaz, ami leginkább hiányzik mindennapi életünkből. Hogy mi az apiterápia? Az apiterápia lényegében a különböző méhészeti termékek gyógyító célú felhasználása. A mézen kívül a virágpor, de a méh méreg, sőt, még a kaptár levegő is gyógyíthat. A szó görög eredetű, az apis, azaz méh, és a terápia gyógyítás szavak elegye.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Ilyen lenne az összes megcsalt és becsapott nő, a szabad elfogulatlan gondolkodásukat elveszített asszonyok, lányok, akik már nem képesek józanul gondolkodni, alvajárók, akik nem hallanak, nem látnak és sérült lélekkel egyensúlyoznak saját érzéseik és a valóságosnak hit képzeteik között. Így fakad ki Lizi, Pap Éva regényének főszereplője, és aki miatt elkezdődik ez a pokoljárás, az a családjuk barátjának hit Claudia. A két nő között pedig ott a férj, Tomó, és annak rokonai, akik, nem tudni milyen oknál fogva, a szerető mellé állnak. Pap Éva új könyve, a Megbocsátás, nem csak a nő, hanem a férfi szemszögéből is megmutatja ezt a drámát, és hogy miért, arról kérdezem először az írót.
Nagyon sokat gondolkodtam egyébként. Ez a harmadik könyvem, és érdekes, az első kettőnél ez nem volt kérdés, itt viszont igen, és szerintem azért, mert fontosnak tartottam szerzőként megmutatni, hogy mit gondolt és hogyan élte meg ezt az egész folyamatot a férfi is. Így alakult ki, hogy akkor legyen két hang. Ezzel én azt hiszem, hogy még izgalmasabb lehet megmutatni ugyanazokat a folyamatokat két szemszögből, hiszen több olyan jelenet van, ahol az olvasó majd látni fogja, hogy a nő ezt gondolta, ezt érezte, még azon is elgondolkodott, hogy vajon a párja mit, és Ugye akkor a második részben pedig láthatjuk ezt, hogy ez így volt, vagy nem így volt, vagy teljesen másképpen. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdek írni egy történetet, akkor valahogy a könyvesboltban, a polcon olyan könyvekért nyúlok oda ösztönösen, amik ebben a folyamatban nekem segítenek fölkészülni, és egyszer csak oda nyúltam Máraiért, mert Márai nagyon régóta izgatott, és akkor mondom, az igazi, leveszem a polcról. És amikor elkezdtem olvasni, akkor néztem, hogy ez a könyv nekem nagyon tetszik, és valójában onnan merítettem az ötletet, hogy akkor legyen egy női rész és egy férfi rész.
Ugye azt mondjuk, hogy ez a férj megcsalja a feleséget, ez egy klasszikus téma. Ez egy ismert helyzet, hogy a házasságban valaki megbotlik, és ugye nem feltétlenül biztos az, hogy kilép a kapcsolatból, de hogy milyen áron nem lép ki.
Tény és való, hogy manapság is, meg hát régen is azt gondolom, hogy ez nagyon sokakkal megtörténik. Ennek a történetnek viszont azt gondolom az a különlegessége, hogy itt történik még valami más is. Ugye a gyerek születése, aminek a körülményei azért nem olyan egyértelműek.
A külső kapcsolatban.
Így van, és az váratlan mind a férfi, mind a nő számára, és hogy amilyen dolgok utána történnek, és ennek az egésznek a megoldása, vagy inkább a végkifejlete lesz érdekes, én azt gondolom, végigmenni ezen a folyamaton, és én azt tapasztalom, hogy az olvasók azt mondják, hogy valóban elgondolkodnak rajta, és nagyon sok olyan visszajelzést hallok, amelyek azt mondják valami nagyon természetes dologra, hogy nem is gondoltam erre, hogy ez így lehet, vagy hogy ez így megtörténhet. Én azt gondolom, hogy a női főhős szemszögét is jobban megértjük, hogyha belehelyezkedünk az ő helyzetébe, mert őnála van egyfajta ilyen bekattanás, ami ugye nagyon sokáig tart. És a végén már rájön, hogy hát talán nem is külső ellenségképet kell keresni, ami benne táplálta ezt a fura érzést, hogy nem tud már megszabadulni, vagy nem tud kijönni ebből a helyzetből, és ez a saját maga csapdája volt. Ugye látjuk azt, amikor Lizzie elgondolkodik a lehetséges opciókon, hogy mi történhet. Már ami történt, megtörtént. Visszacsinálni nem tudjuk. Elég okos és intelligens nő ahhoz, hogy felfogja, hogy ezzel már pedig együtt kell élni. Csak a tapasztalatai, amit más nőktől, barátnőktől, ismerősöktől hallott, hogy ezek a nők, akik elváltak, és hogyan viszonyulnak a korábbi férjhez vagy apához, hogyan igyekeznek neki adott esetben keresztbe tenni, és nem azt mondom, hogy minden nő így viselkedik, de például ő nagyon sok ilyen esetet látott, és ebből azt gondolta, hogy akkor inkább menekülés előre, hogy ő neki nem biztos, hogy jó lesz, hogyha ez a gyerek az anyjával együtt nyilván becsöppen az ő életükbe kéretlenül, hiszen itt nem arról van szó, hogy ő férjhez ment egy férfihez, aki hozza magával a batyúját az előző házasságból, hanem egy fordított eset, amit ő nem akart, amire az élet vagy ez a helyzet tulajdonképpen rákényszerítette, és ő attól fél, hogy ettől majd felborul az ő házassága, mert nyilvánvaló, ezt mindannyian tudjuk, hogy ilyenkor az apa és az anya között nagyon sokszor vannak feszültségek, felmerülnek kérdések, viták. Onnantól fogva, hogy mikor láthatod a gyereket, nem, most nem jó, a gyerek most beteg, a gyerek most nem érzi jól magát, pedig az anyuka nagyon jól tudja, hogy a férj feleségének akkor van a születésnapja, vagy akkor van egy család, és ezt nagyon jól tudja időzíteni. És a főhős ezt tudja, hogy ha ezek a problémák begyűrűznek a házasságba, akkor talán véget ér emiatt. Én azt gondolom, hogy ez a házaspár, aki az elmúlt 15-20 éves házasságban nagyon sok mindent túlélt együtt, a gazdasági nehézségeket is. Tehát, hogy a házasság sok mindent elbír, de ő azt gondolja, hogy ezt már nem biztos, hogy elbírja. Ezt nem ő választotta, és az a kérdés, hogy ketten együtt akarnak-e, tudnak-e kijönni ebből a helyzetből.
Ráadásul a félelme azért is indokolt, mert mint kiderül ez a szerető, ez a K, nevezzük így, akár el is képzelhető róla, hogy betart majd, és eszközként használja ezt a gyereket, hiszen ő szerette volna ezt a férfit magának. Nem szeretnék spoilerezni, de ez fontos ehhez a szerelmi háromszöghöz, vagy nem tudom, hogy ebben a szerelem, vagy inkább a szexualitás fontos, ugye erről érdemes beszélnünk.
Igen. Hát ez egyébként biztosan ahány olvasó annyi féleképpen fogja látni, mert én azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Mindannyian lehetünk Lizik, ugye feleségek, megcsalt feleségek, mindannyian lehetünk, vagy lehet, hogy voltunk Klaudiák, de ugyanakkor Klaudiák is lehetnek, bármikor Lizik, vagyis megcsalt feleségek, úgyhogy nagyon érdekes ez a kérdés, és rengeteget gondolkodom ezen. De hogy az ő kapcsolatukban, tehát Klaudi a K és a férj kapcsolatában, ez szerelem, vagy annak indul, vagy lehetett volna belőle, illetve melyikük részéről, az kérdés.
Beszéljünk Liziről, erről a főhősről, akinek tulajdonképpen benne vagyunk a lelkében, és mondtam neked interjú előtt, hogy nagyon komoly hatással van az olvasóra azért a könyved. Olyan mérőjövő érzéseket írsz le, hogy nem hogy fölkavarja az embert, hanem így konkrétan kikészíti. Mondtad, hogy mások is jelezték ezt vissza. Kíváncsi voltam, hogy miért mentél ennyire mélyre.
Én szeretem az ilyen lelki dolgokat, tehát általánosságban és a főszereplőim esetében a lelki dolgok sokkal mélyebben érdekelnek vagy érintenek. Itt azt talán elmondhatom, hogy ennek a történetnek van részben személyes érintettsége, és nagyon sokat várt, illetve ért ez a történet, hogy megírjam, és lehetséges, hogy így jött föl. De nagyon szerettek ugye a szereplőknek a lelki világába bele mélyedni, beleereszkedni, és olyankor jönnek föl így érzések. Sokszor én azt vallom, hogy bizonyos érzéseket, amikor írunk, nem tudunk leírni úgy, hogy kitaláljuk. Tehát fantáziából szerintem az érzések nem jönnek, hanem valahol mélyen az emberben ezek egyszer vagy hasonlók megtörténtek, és akkor azt az ember felszínre hozza, és akkor úgy látszik, hogy nekem ez most így sikerült.
Megbocsátás. Pap Évával beszélgettünk a regényéről, amely az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.